Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására, közölt az Európai Bizottság az MT beszámolója szerint. A brüsszeli testület jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el annak érdekében, hogy 2026-27-ben is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása. Magyarország lakosaira vetítve fejenként 320.717 forintos terhet, vagyis családonként 1.300.000 forintot jelentene, ha a magyar kormány megváltoztatná politikáját és részt venne az Ukrajna által előterjesztett újabb pénzügyi igények Európai Uniós teljesítésében, olvasható az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának jelentésében. Magyarország számára több mint 9 milliárd dolláros arcot jelentene annak a 800 milliárd dollárnak az erőteremtése, amelyet Ukrajna követel a következő 10 évre az európaiaktól, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint ehhez elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a csokot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket, sorolta. Amíg a jelenlegi szuverén nemzeti kormány van hatalmon, addig Brüsszel biztosan nem küldheti el a magyarok pénzét Ukrajnába, ezért is rendkívül nagy az április 12-i választás tétje, közölt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban arról számolt be, Brüsszelben és Kijevben is kezdi mindenki elveszíteni a józan eszét, ahogy fogalmazott, ha az ukránok benyújtottak egy 10 évre 800 milliárd dolláros követelést. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon arról írt, Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU csatlakozása óta összesen. Sólyag Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte tegnap a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik. Az államfő arra bíztat, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Választási Iroda készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására, közölt az MVI a honlapján. Várják a jelentkezéseket a helyi választási irodák, bruttó 80 ezer forintot és egy szabad napot kapnak, feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és ha szükséges, a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is. Novemberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 3,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból. A két építmény főcsoport termelése ellentétesen alakult, az épületeké 7,7%-kal nőtt, az egyéb építményeké 20%-kal csökkent. A rendszerváltozás óta a legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrált a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tavaly decemberben, állapította meg a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A munkát keresők száma 216.082 fő volt, ami 2024 azonos időszakhoz képest közel 4.000, 2010-hez képest pedig mintegy 375.000 fős csökkenést jelent, ismertette Comba Sándor. Idén több mint 3000 pedagógus részesül a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjban, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A nyertes pályázók 10 hónapon át havonta 75.000 forintot kapnak munkájukért, ismertette Varga Bajusz Veronika. Sikeresen zárult a regisztráció az iskolában az erdőprogram újabb időszakára. Tavasszal csak nem 45.000 általános iskolás vehet részt erdőpedagógiai foglalkozásokon országszerte, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Az 500 intézményt tartalmazó keret percek alatt betelt, így a programot koordináló Országos Erdészeti Egyesület a tavaszi időszakban 1500 foglalkozáson mutatja be a magyar erdők értékeit. Végül az időjárásról: borult lesz az ég a folytatásban is, párás, helyenként tartósan ködös a levegő, szitálás, ónos szitálás, húszálingózás előfordulhat, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5-3, napközben -2-0 fok körül alakul, átmenetileg legalábbis, de egy picit enyhül az idő. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Karácsony és szilveszter között szakított időt Pintér Gábor érsek úr, új-zélandi apostoli nuncius, hogy megossza velünk legutóbbi utazásának élményeit. Ízelítőül küldött nekem néhány kis videót, meg fényképet, a Cook-szigeteken járt, amely nem mond sokat az embernek így Magyarországról, ahogy olvasom, a Cook-szigetek a Csendes-óceán déli részén, amerikai Szamoa és francia Polinézia között helyezkedik el. Szigetcsoport 13 lakott és 2 lakatlan szigetből áll. Ennyit tudok róla, és azt, hogy nagyon nagy ünneplésben részesültél, mint a pápákat egy ilyen hordszéken vittek be az üdvrivgalgó táncoló sokaság között a földszintes székesegyházukba, egy ilyen lapos székesegyház, St. John Cathedral. Meséld el nekünk, hogy milyen élmény volt ez az utazás.
Azt tartozik még hozzá, hogy mondtad, valóban a Csendes óceán déli féltekén van. Hozzánk, tehát Új-Zélandhoz képest ez a legközelebbi ország tulajdonképpen. Tehát ez egy, idézőjelben mondom, szomszédos ország Új-Zélanddal, ami azt jelenti, hogy 4000 kilométerre van innen.
Bagatel.
Igen, Bagatel 4000 kilométerre van. Oda utazni is csak átszállással lehet, tehát nincs közvetlen járat, mint ez általában jellemző csendes óceáni szigetekre. Ami még nagyon érdekes, és mindenképpen ide tartozik, hogy ez a 15 sziget, amit említettél, valóban ennyiből áll a szigetcsoport, ez a 15 sziget, ez 2,6 millió négyzetkilométeren terül el. Tehát az óceánon 2,6 millió négyzetkilométeren van szétszórva ez a 15 sziget. A teljes Európa mérete az 10 millió négyzetkilométer, az azt jelenti, hogy Nagy-Britanniától az Ural-hegységig az 10 millió négyzetkilométer, de minden esetre óriás ez a 2,6 millió négyzetkilométer, tehát a szigetek között is csak repülőgéppel tudnak közlekedni. Valamikor, amikor nem volt repülőgép, ezt elmondták nekem, amikor ott voltam most, hogy az egyházmegyének is volt egy saját hajója, amivel a püspök tudott közlekedni, mert hát a papokat ezzel vitték az egyik szigetről a másikra. Na de olyan utazási idők voltak, hogy minimum 2 hét, de volt, ahova 1 hónap, meg 1,5 hónap alatt jutottak el hajóval. Tehát számunkra ez már szinte elképzelhetetlen. Bődületes távolságok vannak a csendes óceánon. Cook kapitányról, James Cookról lett elnevezve, ugye ő fedezte föl, mint sok minden más is egyébként a csendes óceánon és a föld gömbön, rengeteg szigetet fedezett föl, többek között a Cook-szigeteket is, és hát róla nevezték el. A szigetnek a benépesülése az tulajdonképpen csak a 19. században történt meg, az 1800-as évek közepétől. Az első misszionáriusok azok 1870-ben érkeztek oda, mind az anglikán részről, mind pedig a katolikus részről. Azóta indult be az egyházi élet. A klímája kiváló, tényleg mondhatnánk, hogy paradicsomi klímája van, tehát soha nincs nagy meleg, kiegyensúlyozott. Most, amikor ott voltam, akkor nappal ilyen 27-28 fok volt, éjszaka meg 25-26, tehát minimális a különbség a nappal és az éjszaka között. Még mondok egy érdekességet, csak mielőtt belefogunk az egyházi ügyekbe, meg az állami ügyekbe. Egy olyan dologgal is találkoztam, ami még nekem is nagyon új volt. Tehát a sziget a kiváló klímája miatt, ugye gyönyörű zöld, és minden virágzik, és zöldel, és gyönyörű minden. De ezen kívül mérhetetlenül sok banánfa és kókuszdiófa van, kókuszpálma a szigeten, és van egy olyan törvény, hogy banánt és kókuszdiót sehol nem szabad árusítani, se a piacokon, se a szupermarketben, mert hogy ez mindenkinek ingyen jár tulajdonképpen. Tehát amikor az emberek mennek haza bárhonnan, akkor a millió fáról levesz annyit, amennyi éppen kell a családnak az napra, és akkor így tulajdonképpen ingyen vannak ellátva ezzel a két gyümölcsel.
Igazi, szószoros értelmet banánköztársaság.
Igen. Egyébként, hogy most rátérek a közigazgatásra, egy érdekes államformája van az országnak, abban az értelemben, hogy a Cook-szigetek is, mint egyébként sok más volt angol gyarmat, az úgynevezett Commonwealth-be tartozik, ezen belül pedig abba a csoportba, akiknek az államfője az a mindenkori angol királynő király, Nagy-Britannia uralkodója tulajdonképpen, tehát ő a hivatalos államfő, de ennek mindig van egy megbízottja, aki kormányzóként, a király által kinevezett vezetőként betölti az államfői tisztséget. De a Cook-szigetek annyiból érdekes még, ami egy különleges az ő államformájukban, hogy társultak tulajdonképpen Új-Zélandhoz, tehát egy társult köztársasági formájuk van akkor is, hogyha a királysághoz tartozik. Tehát maga az ország önálló, tehát teljes önállóságot élvez, és önálló jogi alanya nemzetközi jogban, de ugyanakkor társult Új-Zélandhoz bizonyos kérdésekben, például a külügyi, a gazdasági, tehát pénzügyi dolgokban és a katonai ügyekben közösen Új-Zélanddal szerepel. Új-zélandi dollárt használnak a fizetőeszközként is. Ez bármikor fölmondható, ez benne van az alkotmányukban, hogy ez egy oldalon is bármikor fölmondható, tehát ez nem jelent nekik olyan értelemben kötelezettséget, hogy Új-Zélandtól függenének. Ez egy önként vállalt társulás, és hát így élik az életüket.
Összesen 14 ezer lakos van.
Picit több, de most ők 15-16 ezerről beszélnek. Igen, ez az összlakosság. Az összes 13 szigeten, hát ebből mondjuk a legnagyobb része ennek a legnagyobb szigeten él, Rarotonga szigetén, ez ahol van a közigazgatási központ, ahol van a püspökség is, ahol én jártam, tulajdonképpen én ezen a szigeten jártam most. A nagy többség itt lakik, és hát körülbelül olyan 9-10 ezer ember, a többiek pedig ezeken a szétszórt szigeteken, ahol egy tényleg csak ilyen 200-300 fős közösségek vannak. Még van egy érdekesség, ezt is elmondom még, amit láttam, hogy miután ezeknek az embereknek a többi szigetekről bármilyen ügyintézésük van, akkor el kell jönni a főszigetre, ezért minden szigetnek van egy háza tulajdonképpen a főszigeten, és amikor onnan jönnek bármilyen ügyben, akár egyházi, akár állami ügyet intézni, vagy esetleg családi ügyekben, akkor ezekben a házakban, mint egy hotelben megszállhatnak az ő szigetüknek a föntartásában. Ilyen vendégház tulajdonképpen, ez a legjobb szó rá. És ott mindig találnak szállást maguknak.
És tehát banánt is találnak.
És banánt és kókuszdiót is kapnak, igen. Igen. Az én utazásomnak a célja az ugye mindig kettős, most még az, főleg az elején. Egyrészt a megbízó levél átadása, ami a hivatalos ceremónia, és hát ugyanakkor természetesen az egyházi látogatás, ugye a püspökkel, a papokkal, szerzetesekkel, laikusokkal, mindenkivel találkozom. Hát ez most is így történt, megvolt a hivatalos ceremónia, tulajdonképpen egy napot ezzel töltöttem, tehát találkoztam a kormányzóval, nagyon családias, kedves találkozás volt, feleségével együtt vettek részt a ceremónián, amikor hát mind a ketten mondtunk egy rövid beszédet, és megtörtént az átadás, és utána volt egy ilyen kellemes, hát nem ebédnek mondanám, inkább ilyen villás reggeli, vagy 10 órai szerűség, amikor el tudtunk beszélgetni még sok-sok mindenről, ami őt is érdekli, meg engem is érdekelt. És utána volt külön-külön megbeszélésem a miniszterelnökkel, utána a parlament elnökével, és utána a külügyminiszterrel. Tehát ez a nap, ez ennek a jegyében történt. Kivéve az estét, az este, akkor az egyháziakkal voltam. Tehát három estét töltöttem ott, 3 éjszakát. Az első este is már az egyháziakkal voltam. Püspöki, hát mondjuk, hogy rezidenciában ez egy egyszerű épületet kell elképzelni. A püspök úr összehívta a szigeten lévő összes papokat, szerzeteseket, azon kívül ott voltak a plébániáknak a képviselői, voltunk körülbelül olyan 35-en, és akkor hát ez nekem egy nagyszerű alkalom volt, hogy tájékoztatást kapjak arról, hogy hogyan élnek, mit csinálnak, hogyan néz ki a plébániai élet, a papok élete, volt ott két olyan pap még a szigeten lévőkön kívül, akik éppen másnap utaztak el a missziójukba, egy indiai pap, aki most érkezett még egy pár héttel ezelőtt, és most ment az első missziójába az egyik szigetre. Egy beszámolót tartottak, meg kérdeztek persze tőlem is, sokáig, több mint 3 óra hosszáig együtt voltunk, együtt vacsoráztunk, nagyon érdekes volt megismerni az ő életüket és a plébániai életüket, amik persze hát ugye kicsi plébániák vannak, tehát úgy képzeljük el, hogy az összes katolikusok száma, tehát az egész egyház megyéhez tartozó katolikusok száma az 2600 ember. De azt is hozzá kell tennem, hogy ők viszont aztán mindenki. Tehát itt nem úgy van, hogy ennek mondjuk a 10%-a jár templomba, vagy 12%, mint Európában, hanem mondjuk a 95%-a. Tehát ezek mind aktívan vallásukat gyakorló és a templomi egyház életben résztvevő emberek. Ami egyébként mondtam már korábban másik adásokban, hogy ez általában jellemző a szigetekre, hogy az emberek nagyon-nagyon vallásosak, és túlnyomó többség az embereknek részt vesz aktívan az egyház életében.
Említetted az elején, bocsánat, hogy a 19. század második felében népesült be a szigetcsoport, de honnan?
Igen, hát a környező szigetekről gyakorlatilag, tehát nincsen, itt nincsen őslakosság, nem beszélhetünk őslakosságról, annyira sem, mint mondjuk Új-Zélandon, ahol azért már 4 évszázad óta éltek, ők is másik szigetekről kerültek ide sokkal korábban. Uh-huh. Itt viszont csak az 1800-as évek elején kezdtek el benépe a környező szigetekről. Tehát a környezőt úgy kell elképzelni, hogy például a nagyobb szigetekről, mint Fidzsi például, vagy Pápua Új-Guineából érkeztek oda őslakosok. Tehát ilyen értelemben. Hát most, akik vannak, a mostani népesség részben közülük való, de látszik egyébként a kinézetükön is, hogy nagyon vegyes. Tehát nincs egy tipikusan helyi őslakos réteg, hanem mindenhonnan. És aztán most nagyon sokan érkeztek az utóbbi időben oda is a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, új-zélandiak is vannak. Találkoztam egy lengyel házaspárral például, nagyon érdekes volt, akik hát kicsit kalandvágyból oda kerültek, és hát megtalálták a helyüket, és gyerekeikkel együtt ott élnek, ki tudja, hogy meddig, de minden esetre jól megvannak. Ők is nagyon aktív részesei a helyi plébániának.
És ez a betelepülés, bevándorlás, ez szervezett telepítés volt, vagy beültek egy-egy kis csónakba, vagy kis vitorláshajóba, és elindultak?
Nem, ez semmi szervezettség, ez mind spontán, abszolút spontán. Tehát ezek a szigetek mind úgy népesültek be, ahogy mondod, tehát kenukkal, kisebb hajókkal elindultak, hogy így mondjam, a nagyvilágba. Ha már voltak valami információjuk volt róla, tudták, hogy hova mennek, korábban még azt se tudták, de mondjuk itt, akik a Cook-szigetekre érkeztek, azt mondják, hogy ők már tisztában voltak vele, hogy hová mennek. Tehát nem az ismeretlenbe indultak el. De persze, nyilván ugye repülőgép akkor nem volt, tehát egyszerűen hajókba ültek, és fölfedeztek egy új világot maguknak, és ott berendezkedtek. És
szegénység van, vagy pedig érdemes volt ide jönni? Azért jönnek ide, mert valami szegénység vagy probléma elől jönnek olyan helyre, ahol jobbak a körülmények. Tehát mit tapasztaltál?
Ugye a szegénység ez egy nagyon-nagyon viszonylagos fogalom. Tehát, hogy mit értünk szegénységen, gazdagságon, ezt én megtapasztaltam az elmúlt évtizedekben, hogy ez mennyire relatív, és mennyire másként értelmezik ezt különböző országokban. Tehát, hogyha egy európai ember idejön mondjuk a Cook-szigetekre, akkor azt mondhatná, hogy hát igen, azért szegényesen élnek, nem palotákban élnek. Az a fajta gazdagság, amit mi annak tartunk, gondolunk, az alig fedezhető föl a szigeten. Viszont A legtöbben jól élnek abban az értelemben, hogy ugye, ahogy mondtam, paradicsomi állapotok vannak, se fűteni, se hűteni nem kell, egyszerű házak vannak, mert nem is kell más, tehát nem kell különösebb szigetelés ahhoz, hogy ott jól éljenek. Faházak vannak, de egész csendes óceánon ez fontos azért is, hogy ellenálljanak a földrengésnek, hiszen állandóan földrengés van ezeken a szigeteken. Tehát szegénységről nem beszélnék, tehát nincs ez a nagy szegénység, vagy elhagyatottság, de ugyanakkor nagyon nagy gazdagság sincsen, hanem az embereknek, ahogy megtudtam, az embereknek a túlnyomó többsége a turizmusból él, tehát az összes dolgozó embernek a 70%-a az a turizmusban dolgozik.
Igen, tehát ez egy turista célpont a világban.
Ez egy turista célpont, így van, mint általában ezek a csendes óceáni szigetek, ugye nagyon sokan szeretnek ide utazni, hogy a klíma az csodálatos, a tengerpart, az óceán gyönyörű, tiszta vízű, tehát jönnek Európából is, ami persze nagyon drága, de közelebbről is, tehát Ausztráliából is, vagy Új-Zélandról is jönnek, akik valamilyen kicsit kalandosabb útra vállalkoznak, Egyesült Államokból. Egyébként drágaság van, tehát a hotelek, tehát azt nem mondhatnánk, hogy azért érdemes oda menni, mert olcsó, hanem azért, mert inkább, hogy különleges talán inkább ez.
Hogyan fogadtak, mint a pápa, megbízottja a pápa szeme?
Csodálatos fogadtatásban volt részem, ahogy általában mindenütt, ezt mondhatom. Itt azért is talán egy fokkal még fontosabb volt ez a látogatás, mert 10 éve nem járt ott nuncius. Ugyanis az én második elődöm volt ott 10 évvel ezelőtt, aki szintén átadta a megbízó levelét, meglátogatta az egyházat, de utána nem került rá sor újra, hogy elmenjen oda. Az elődöm pedig, aki itt volt, az pontosan a Covid idején érkezett ide, és akkor a megbízó levelek átadása az online történt, úgyhogy ő neki aztán szintén nem volt alkalma, hogy eljusson oda. Úgyhogy ilyen szempontból is fontos volt ez, hogy 10 év után újra megjelent személyesen a pápai nagykövet ott. Úgyhogy ennek a fontosságát éreztem, és hát ezt ki is fejezték. Egy nagyszerű közösséget találtam ott, jól szervezett az ottani egyházmegye. Ahogy mondtam az előbb, 2600 körül van az összkatolikusok száma. Ehhez van összesen jelenleg 7 pap. A püspököt is beleértve, maga a püspök is jelenleg egy plébánián is dolgozik. Most ezt megpróbálja majd leadni, tehát most két papra számít még, hogy fog kapni 2 misszionáriust a közeljövőben. Szükség van rá, egyetlen egy szeminaristájuk van.
Aki Fidzsi-szigetén szeminarista, ugye?
A Fidzsi-szigeten így van, ott tanul az ottani szemináriumban. 3 nővér dolgozik, összesen egyetlen szerzetesi közösség van, nővérek közössége, 3 nővér van, ők iskolát tartanak fönt, 2 iskolát, nagyon régóta már, nagyon jó iskolák. Tulajdonképpen a létszám ennyi, de ezen kívül, vagy ezen túl, ahogy mondtam, nagyon jól szervezetten működik minden. Nyilván a szervezettség ez az ottani plébániákat is érinti, ami a Fő-szigeten van, de nagyon fontos a kapcsolattartás a többi szigetekkel, hiszen ott aztán az ottani papok, azok tényleg nagyon elszigetelten élnek. A püspök úr azt mondja, hogy azt próbálja bevezetni, hogy nagyjából 1/2 évig vannak ott, 1/2 év után eljönnek a Fő-szigetre, ott egy kicsit föltöltődnek, meg emberek között vannak, meg picit próbálnak regenerálódni, és akkor arra az időre egy másik pap megy oda egy újabb 1/2 évre. Tehát így próbálja meg kiegyensúlyozni azt, hogy azért pszichésen ne menjenek tönkre ebben az egyedül létben. Ami persze nem szó szerint, hát ott is van közösség, csak hát mégis nagyon elszigetelte. Vannak is, hát ugye egy-egy papnak sokszor 2 szigete is van, a 2 sziget között legtöbbször repülővel kell közlekednie.
Honnan jönnek a misszionáriusok? Ázsiából?
Fülöp-szigetekről, Ázsiából, tehát van jelenleg, ahogy mondtam, van Indiából, 2 vannak. A Fülöp-szigetekről vannak többen, aztán van egy indonéz atya szintén. Úgyhogy főleg de európai nincs jelenleg, nincs európai misszionárius.
Hogy kerültél föl arra a trónszékre? Vagy hordszékre?
Igen, hát mondtam, hogy az első este volt ez a plébániákkal való találkozás, és a második este volt az ünnepi mise, amit ott a Székesegyházban bemutattam. Nagyszerű volt a Szent Misa, azt is nagyon jól megszervezték, rengetegen voltak, gyönyörű kórus volt, és minden nagyon, nagyon szép volt. és fölkészítettek rá, persze, hogy ne legyen azért nagy meglepetés. A Szentmise után volt egy nagy vacsora, ahol mindenki hivatalos volt, hogy ezeken a szigeteken szokás, tehát ez nem csak egy kis csoport, hanem akkor mindenki, aki ott van, az meg van hívva. A Székesegyháznak a kertjében fölállítottak sátrakat, gyönyörűen kivilágítva, és asztalok, székek, és minden meg volt szervezve, és akkor ahogy én kijöttem a Székesegyházból, a főbejáraton, ahogy kijöttem, akkor ott várt ez a trónszék, amiben bele kellett üljek. Ugye ez nem csak az egyházi, mondjuk így, hogy méltóságoknak van, hanem ugyanezt megteszik, hogyha valami magasrangú állami méltóság van, tehát volt ott a Velszi herceg is néhány évvel ezelőtt, őt is ugyanígy beültették ebbe a trónszékbe, tehát tulajdonképpen ez az ő kifejezésük, az ő tiszteletük az iránt, a szeretett vendég iránt, magasrangú vendég iránt, aki őket meglátogatja, így fejezik ki a szeretetüket és a tiszteletüket. És akkor, tehát ugye beleültem ebbe a trónszékbe, és akkor ez 12 ember vitte a vállán, miközben énekelték, a videón hallhattad egy kicsit ezt a helyi üdvözlő éneket, ami részben egy szóló énekes, részben pedig egy asszony kórus, akik ezt éneklik. Számunkra kicsit furcsa, meg picit ijesztő is lehet, ugyanis én már megszoktam, ez ugyanígy van egyébként itt Új-Zélandi szigeteken, meg a többi apró szigeteken, hogy az ő zenei világukban a moll hangrendben lévő dalok azok, amik az örömöt kifejezik, ami nálunk a szomorúságot fejezi ki. És sokszor az ember úgy érzi, mintha ezek ilyen sirató énekek lennének, holott ezek üdvözlő, kedves énekek, amivel üdvözlik a vendéget. És ugyanakkor itt is a maorik, ahogyan fogadnak bennünket, tehát ez sokszor az az érzés az embernek, mint hogy ilyen haragos, agresszív tónusú lenne, holott ez pont az ellenkezője. Na de hát ez jelenti a sokféle kultúra. Tehát egy körmenetet tartottak tulajdonképpen velem, ugye ott a Székesegyház ajtajától kimentünk az útra, lezárták a közlekedés, és ott egy nagy körmenet volt, és aztán visszaérkeztünk a püspökségnek a kertjébe, ahol volt ez a bizonyos vacsora.
Nem volt tériszonyod?
Nem, hát az annyira nem magas. Kicsit furcsa volt, de minden módon biztosítottak előtte róla, hogy ezek az emberek, ezek hozzá vannak szokva, és ők biztosak, és gyakorlottak, és biztos nyugodt legyek, vagy nem fognak leborítani, úgyhogy végül is nem volt bennem félelem, nem. És aztán volt egy nagyon szép esténk ott együtt, a vacsorán túl volt kulturális program, tehát ott voltak különböző táncok, énekek, haka bemutató, ugye ez a helyi harci táncnak a bemutatója, amit a serkészek mutattak be, úgyhogy egy egészen hosszú, szép esti program volt.
Köszönöm, és boldog új esztendőt kívánok, és további utazásokat is majd igyekszünk nyomon követni.
Pintér Gábor új-zélandi apostoli nunciussal beszélgettem a Cook-szigeteken tett látogatásáról. Boldog új évet kívánok a kedves hallgatóknak, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó 2 hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember, csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
Melissa?
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy el kettő nap a bejárós leszek, de így ülök a készeletem a kollégium így, és már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Hú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, hogy
nem.
Szép lett.
Hát mikor utoljára látunk, kvízik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek, hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerűbb, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal.
Is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bábel-torony építkezésének története.
Uh-huh. A Noé párkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolitikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronnyal, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisza?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszönöm, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a, nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is.
Bizony.
Ugyanúgy.
Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye, mert hát, itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetbe, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mit mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
Hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Mi ennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hagyj döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem, mivel Azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellentmondtak a torony megépítésével.
Ugye, tehát miért a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körülményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ők meg azt mondják, hogy ne szórodjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
Mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az ilyen emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem. Nem csoda, hogy az ilyen emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljunk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy az az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, ahogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, nem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye, még a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot. A bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Teniszem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amelyet építesz, ha törvém szerint élsz, teljesített kívánságaimat, és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígéretet tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom, Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk. Találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na nézzünk már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza miért építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra, de ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem váltja tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát meg fújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye ezt nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltoztat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk?
Meg az emberi kapcsolataink is, mert többokból is megszakadhatnak, nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megteheti, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog, ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye, és az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol leveiben a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de Niszta, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na nézzük meg, hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem jutatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más épít le. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelki háza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy kőről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyamán.
Átvitt értelemben az építés-épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk. Hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismersz. Kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden, Uram, nincs már. Csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Örökké téged imádlak, te látsz engem, jó te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart.
Mm-hmm.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2024. január 31-i műsor ismétlése volt. Most elhangzott adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Sziklabán, 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 a mi urunk, erős ő, megtart ő, nézd rá hát, te is magad, betölti szívem az öröm, Jézusom, ezt meg köszönöm. Ó hála, Jézus a szívem királya, betölti szívem a remény, ez a legnagyobb nyeremény. Ó hála, Jézus a szívem királya, betölti szívem szeretet, Jézusom, tőled kaptam ezt. Ó hála, Jézus a szívem királya. Sziklabár, 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 a mi urunk, erős ő, megtart ő, bízd rá hát, te is magad. Sziklabár, 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 a mi urunk, erős ő, megtart ő, bízd rá hát, te is magad.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!